Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Bajáról érkeztem, és amikor én egy előadást hallgatok, nagyon szeretem tudni azt, hogy ki az, aki beszél nekem, ki az, aki szól hozzám, ki az, aki a tágítja az én fejemet, mert hát a messziről jött ember ugye mindent mondhat. Néhány embert ismerek, itt közületek sokakat nem. Milánkos Dánielnek hívnak, 76-ban, ha jól régen Baján születtem, és 17 éve, hogy visszakerültem Bajára, mert egy termál faluban nőttem fel, Dávodon, termál vizes faluba, és 17 éve Bajára nősültem, ott a hátsó sorba ül a feleségem, ezért nem tettem be képet róluk, mert három dimenzióban itt vannak, aztán szoktunk néha dimenziókkal játszani, amikor bejön egy légy a házba, akkor 3D-ből 2D-be küldjük, erre a Láronkánknak is van ereje, itt van az első sorban, van egy második fiunk, Sámuel, és itt ez a hosszú hajú kislánya, a Ráhelünk, 4,5 éves, és gyönyörű szép haja van. Szóval rólunk röviden ennyit, és ahogy elhangzott Baja, meg elhangzott Szeged, nem tudom kinek mi jutott eszébe, de nekem a halászni, és tudom azt, hogy vannak néhányan itt közületek, akik Bajáról származtok. Nem tudom, hogy ti már teszteltétek el, hogy a bajai halászli, vagy a szegedi halászli a jobb. Ha a bajai a jobb, akkor nem mondjátok meg, de én még nagyon őszintén nem ettem szegedi halászlét, mert tudom azt, hogy passzírozok, és iszonyan sok időbe kerül a dolog. Tehát egyszer, hogyha valaki egy ilyen felbuzdulásból azt mondja, hogy főznek el szegedi halászlét, tudja, hogy átjövök még egyszer. De ugyanígy fordítva igaz, tehát én meg bajait tudok főzni, nagyon gyorsan készen van, és szerintem finom, de lehet a szegedi jobb, nem tudom. A mai témánk a kapcsolatépítés lesz, lép szintet, ez a kapcsolatépítés. Látjátok ezeket a köveket itt a tengerparton, és ahhoz, hogy egy ilyent összehozzunk, hogy ez pontosan egyensúlyban legyen, és ne billenjen, de nagyon nehéz. Olyan nehéz, hogy ezt nem is én csináltam, de aki készítette ezt a képet, biztos sokat dolgozott azon, hogy összejön neki ez a fotó. És amikor a kapcsolatokról beszélünk, akkor elmondhatjuk már azt itt a legelején, hogy nem egy könnyű témáról beszélünk. Nem kis fába vágtuk a fejszénket, amikor a kapcsolatokat vettük így napirendre. Amikor két ember találkozik az utcán, már beszélhetünk kapcsolatról. Abban a pillanatban nem kell megszólalniuk, ugyanis van a szavak általi beszéd, az a verbális kommunikáció, és van, amikor nem használunk szavakat, az a nonverbális. És amikor valaki ránézel, és egyfajta mimikája van, már beszél. Tehát már a kapcsolat elindult a két ember között. Néhány ilyen alapigazságot mondok. Nem vagyok pszichológus, tehát egy lelkipásztor vagyok egyébként. Nem is innen indultam, mert kertészként érettségiztem, utána informatikus mérnök lettem, és akkor így lettem lelkész. Tehát szóval érdekes az én pályám. De én is tanultam pszichológiát, meg néhány dolgot, és ezzel kapcsolatban meg néhány évtized már mögöttem van, szóval látok néhány dolgot, tapasztaltam néhány dolgot, de biztos vagyok benne, hogy nem minden. És nem úgy fogok nektek erről a dologról beszélni, hogy én vagyok az, aki már a kapcsolatépítésnek a Himalájáját elértem, hanem én vagyok az ember, aki eljutottam egy szintre, és még szeretnék ebbe tovább fejlődni, viszont van néhány igazság, amit nektek is érdemes megjegyezni. Amit még elmondhatunk a legelején, hogy minden embernek van jó kapcsolata, jó emberi kapcsolata, és minden embernek van rossz emberi kapcsolata. Szerintem laza bólogatással jelezitek, van jó kapcsolat, van jó, rossz kapcsolat. Volt, aki nem bólogatott? Akkor szerintem cseréljük helyet, mert akkor te beszélj helyettem. Tehát megégettük már magunkat, és lehet, hogy másokat is a mi viselkedésünkkel. Azt is leszögezhetjük itt a legelején, hogy sok mindent nem értünk. Mert maga az emberi lény, ez nem egyszerű képződmény. Tehát Jóisten nem véletlenül nem az első napon alkotta az embert. És azt is leszögezhetjük a, most még a legelején, hogy szükségünk van emberi kapcsolatokra. És ebből a kijelentésből szeretném azt kérdezni tőletek, hogy szükségünk van emberi kapcsolatokra? Kérdőjele. Lehet-e emberi kapcsolat nélkül élni? Lehet-e? Lehet. Mutatok egy képet. Igen, és most. Ez a kislány, nem most már nagylány, amikor 8 éves volt, akkor elment Kambodzsába, ott lakott ő, és elment egy bölényt legeltetni a dzsungelnek a szélére. Eltűnt, és mindenki azt gondolta, hogy a vadállatok biztosan felfalták, és 18 évvel később előkerült, amikor egy helyi gazda elfogta, mert a terményből lopott, és előkerült 18 évvel később, tehát 24 éves korába, nem beszélt, nem semmi értelmes szót nem tudott kinyögni, és teljesen idegenül érezte magát az emberek között. Az lett a vége, hogy 2008-tól 2010-ig próbálták őt emberi módon tanítani, hogy hogyan kell élni, hogyan kell beszélni. Nem sikerült, és visszaszökött a dzsungelbe. És visszament abba, amiben felnőtt, amit megszokott. Tehát lehet emberi kapcsolatok nélkül élni, és azért mondom, hogy emberi kapcsolatok, mert neki volt kapcsolat az állatvilággal, de emberi kapcsolata nem volt, és nem is tudott vele mit kezdeni. Viszont az ilyen embereket, hát lehet, hogy nem szép a kifejezés, de vadembereknek hívják. És amit mesében még gyerekkorunkban talán hallottunk Maugliról, az valamilyen szinten igaz, mert nem ő az egyedüli, aki emberi kapcsolatok nélkül nőtt fel, vagy az állatok nevelték föl. Tehát sajnos azt látjuk, hogy lehet élni, de hát én nem kívánok ilyen életre, megmondom őszintén. Én nagyon élvezem azt a kapcsolati rendszert, amiben benne vagyok. A családomat, a barátaimat, a gyülekezetet, ahol én élek. Szóval én élvezem azt. Néhány éve berobbant az életünkbe a közösségi oldalak, amelyik a kapcsolatainkat célozzák meg. Megjelentek az okostelefonok, és minden pillanatban tudhatunk egymásról mindent. Hogy ez jó vagy nem jó, nem tudom. Az egy érdekes dolog, biztosan hallottatok már Steve Jobsról, már nem élsz szegény. Ő volt az Apple-nek az alapítója. Kérdezték tőle egyszer, hogy gyerekeinek milyen telefonja van, melyik széria, milyen színű, stb. Szerintem nincs nekik. Tehát ő már tudott valamit, hogy a gyerekeinek miért nem vett tapis telefon. Van egy francia származású grafikus, aki Angliában él, és őt is megragadta ez a közösségi dolog, a kapcsolati dolgok. Ezeket a képeket úgy érdemes úgy megnézni, és ez egy valós jelenség. Most beszéltünk metróról, beszéltünk villamosról, tehát az emberek belebújnak a tabletbe, a telefonba, és kapcsolatot építenek. Ugye? Másik kép. Hát ez a középső, majdnem én vagyok. Tehát úgy megbeszéltük a családba azt, hogy amikor leülünk kajálni, akkor a telefonokat félretesszük. Most már öten vagyunk családban, négyünknek van tapis telefonja, de félretesszük, amikor együtt vagyunk, egymás szemébe akarunk nézni, és nem mesét nézni közben telefonon, vagy nyomkodni. Szóval megragadja az embereknek a fantáziát. Ez is egy jelenség. Áruházakban van már arra szó, hogy ne az emberhez menjünk, ne az embernél fizessünk, hanem menjünk a kiszolgáló helyekhez. Így is szűnnek a mi kapcsolataink. Akkor ez is egy jelenség. Amikor egy házas párról van szó, mindenféle kütyük a kezükben vannak, és építik csodálatos módon a kapcsolataikat, vagy azt mondja, soha nem vagy egyedül, mindig ott van a telefonod melletted. Nem olyan régen hallottam a Áronunknak a telefonját este csipogni. éjfél és fél egy között messengeren az osztálytársai írogattak, 8-os gyerekekről van szó. És mondtam neki, figyelj, este tedd repülőmódban, tehát itt ilyen nincs ipogás. Pont amikor majdnem elaludtam, a legjobb bízőt kezdtem volna a horkon, és erre csippam, mondom, mi volt ez? És akkor rájöttem, hogy a messenger volt. Szóval soha nem vagy egyedül. Nemrég utaztam egy emberre, aki nemzetbiztonsági tiszt, és mondom neki, te is fönt vagy Facebookon, vagy valami közösségi oldalon? Hát azt mondja, akkor nem lehetnék ez, aki vagyok. Tehát ő sehol nincsen fönt. Mert azt mondja, hát igazából minden. Ha akarunk, mindent tudunk. Ha elolvastátok már valaha is telefonotoknak a használati utasítását, azért ott le van írva benne, ha akarja a szolgáltató, bekapcsolhatja a kamerádat, bekapcsolhatja a mikrofonod, és mindenedet a telefonodon. Tehát szóval mindent, ha akarnak, mindent tudnak. Ezért, hogy jó vagy nem jó, nem tudom. Tehát nekem nincs olyan dolgom, nem vagyok egy mafiózó, hogy lehallgatna bárki, hallgassanak le, mint evangéliumról beszélünk. Szóval nem tudom, hogy hova fog a világ fajulni, de azt mondjuk, hogy mi már olyan szinten építjük a mi kapcsolatainkat, mennyi ismerősünk van, mennyi barátunk van, de nem véletlen az, hogy ezek a grafikák születtek. Ez csak egy ilyen gondolatébresztőnek gondoltam ezt. Mai előadása kapcsolatban szeretném azt is mondani, hogy nincsen új a nap alatt. Amióta élnek emberek a Földön, beszélhetünk kapcsolatokról, és azokról a kutatókról, akik vizsgálták ezt a jelenséget már eddig, a jó működő kapcsolat az olyan, mint a C-vitamin. Biztosan tudjátok, hogy Szent György Albert éppen a szegedi évei alatt fedezte fel a C-vitamint, amiért orvosi Nobel-díjat kapott. És mindenki tudja azt, hogy szükség van rá. Gondoljatok a kapcsolatra, és gondoljatok a C-vitaminra. Mindenki tudja, hogy szükség van rá. Mert egészségesebb leszel tőle egy jó működő kapcsolattól. Nélküle megbetegedhetünk, sőt, meghalhatunk. Vagy egyszerű, de mégis nagyszerű. A Központi Statisztikai Hivatal alapján van néhány szomorú tény Magyarországon, ugyanis az egyik legintimebb kapcsolatunk az a házasság, vagy az az együtt lét a társaddal. És ennek alakulása Magyarországon nem túl jól alakul, és most van egy elég friss statisztika, ami azt mutatja, hogyha ráközelítünk, hogy 1990-ben 66.405 házasságkötés volt Magyarországon, és a válás következtében 24.888 ebben az évben felbomlott. Ha megnézzük azt, hogy 2014-ben a 66.000 helyett 38.700 volt, tehát durván a felére csökkent a házasságkötések száma, viszont alig csökkent a válásoknak a száma, tehát 19.500 volt a válásoknak a száma. Majd kiszámoljuk körülbelül 50,5% a 2014-ben. Minden második házasság válása végződik. És ebben a statisztikai felmérésben nincs az benne, amikor valakik összeköltöznek, néhány évet együtt élnek, és utána szétdobják a babarongyot. Az nincs benne. De az is válás. Ott is sérül mind a két fél. Nem jó ez az arány. És nagyon nagy szükség lenne arra, hogy egészséges kapcsolatok, egészséges családok legyenek, egészséges családokban nőjenek fel emberek, és biztos vagyok benne, hogy többen vagyunk úgy, akik már sérültünk ezen a területen. Most talán nem is arra gondolok, mert elég fiatalok vagytok ahhoz, hogy elváljatok, de ki tudja, de biztos vagyok benne, hogy már tapasztaltátok olyan szinten, hogy a szüleiteknél ez történt. Isten teremtette az első kapcsolatot, és lehet azt mondani, hogy ha valaki ért a kapcsolatokhoz, az ő, a jó Isten. Példabeszédek könyvébe beszél arról, még egy grafikon, ez is nagyon érdekes, azért tettem ide bele. A 1990-ben látjuk ezt a nagy, jobb oldalon ezt a nagy lila féle valamit, az a házasoknak a száma. Ott van egy cikk, ami a nőtlen és a hajadonokat mutatja, van az a világos barna féle, az özvegy, és a sárga az elvált. Most, hogyha megnézzük a 2014-es adatokat, vagy 2015 januárig, akkor a sárga, az elváltak száma nem nagyon változik, picit nőtt. Az özvegyek száma ugyanannyi, tehát amennyi ember született, kb. Annyi meg is hal. Viszont sokkal kevesebb a házas, és többen vannak a nőtlenek és a hajadonok. Tehát ez is azt mutatja, hogy az emberek valami miatt félnek a házasságtól, félnek egy komoly kapcsolatba lépni. Amikor én születtem, a szüleimnél az volt a tendencia, hogy tanulás, gyerekek és karrier. Tanulás, gyerekek, karrier. Most a hölgyeknél az van tanulás, karrier, gyerekek. Tehát megfordult kettes-hármas, és amikor a mai diplomás hölgyek eljutnak ahhoz, hogy az első gyereküket megszüljék karrierépítés után, addigra a mi szüleink már a második gyermeket szülték. És ezért van az, hogy Magyarországon az egy családra jutott gyerekek száma egy átlagban nem éri el az 1,4-et. Tehát nem növekszik az ország. Hát látjuk, hogy más módon próbálják, hogy növekedjen az ország, aminek nem biztos, hogy annyira örülünk, de nem magyar emberről van szó. Példabeszédek beszél arról, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Amikor kapcsolatokról beszélünk, azt is leszögezhetjük, hogy valami a szívünkbe történik, amikor egy ember közel kerül hozzánk. És ha valaki nagyon megbántott, mondjuk egy szerelmi kapcsolat felbomlik, és akkor azt mondjuk, hogy összetört a szívem. Amikor valakinek szerelmet vallunk, most az unokaöcsénk, a Dávid nagy szerelemben ég, elment a leányzóhoz, megkéri a kezét, éjjel 3-kor Ócsa mellett kivitte mezőre, tök sötét volt, és én duncos üvegekbe gyertyákat gyújtott ott a mezőn, és akkor kivitte, most nyisd ki szemedet, kinyitott a szemét, és akkor letérdelt, és akkor megkérte a kezét. És akkor mondta erre Bogi, hogy hát neked odaadom a szívemet. Tehát megint ott a szívből indul ki valami. Vagy amikor hirtelen valakivel történik egy ilyen, akkor ellopta a szívemet. Vagy amikor majd a diplomát megkapjátok, és jön a rektor, szépen felöltözik mindenki, és akkor mondja a rektor, hogy szívből kívánom, hogy érj el olyan sikereket, mint Szent György Albert, ne azt, hogy mondjuk Hitler személyesen üldözzön téged, hanem tényleg azt, hogy vidd sokra, hogy találd fel a rák ellenszerét, meg stb. Szóval látjuk azt, hogy és hívő emberként szeretnénk nektek a kapcsolatról beszélni, hogy a Biblia is tanít erről, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. És nagyon lányok, nagyon vigyázzatok arra, hogy kinek adjátok oda a szíveteket. Mert törékeny dologról van szó. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy 14 évesen elfogadhattam az Úr Jézus személyes megváltómnak. Nem hívő családba születtem, teljesen hitetlen családban nőttem fel, viszont volt egy súlyos baleset a családban, ami arra készített bennünket, hogy elgondolkozzunk az életről és a halálról. És amikor én fiatalon átadtam az életemet az Istennek, és elhittem mindazt, amit a nagymamám mesélt, akkor azt mondtam, hogy Uram, én a Te utadon akarok járni, és azóta is, tehát 14 éves korom óta ezen az úton járok, egy percet nem bánok, és elmondhatom azt, hogy nagyon, nagyon áldott az életünk. És ez nem egy olyan, mint egy biztosítás, voltam az is a iskola érettségi után, volt egy ilyen furcsa évem, akkor elmentem biztosítási ügynöknek, és akkor meg kellett győzni az embereket, hogy fizess egy életen keresztül marha sok pénzt, és majd a végén, ha majd nyugdíjas leszel, akkor majd kapsz valamit. Hát nem könnyű dolog. Tehát Az Istenbe való hit, bizalom, az nem biztosítás. Ez nem egy olyan, hogy a végén majd a mennybe kerülsz, és akkor szokták mondani, hogy de onnan még nem jött vissza senki, hanem már elmondhatod azt, hogy már most minőségi életet tudsz élni, mert van, aki segít téged. És engem is segített valaki ezen az úton, de ezt megtanultam nagyon korán, egy megígetés után, amikor nekem is összetört egyszer a szívem, hogy arra vigyázni kell, és várok Teremtőre, hogy ő vezessen akár a párkapcsolatban is engem. És látjátok, hogy nem vagyok egyedül, nem fiatalkoromban sem voltam egy nagy Alain Delon, nem volt egy nagy szépség, de elkeltem én is, tehát mégis itt vagyok. Megtalálja a zsákafotját. Tehát a lányok családban sokkal szebbek, de hát nem baj, mi meg gyúrunk a felsőtestre a fiúkkal. Így kompenzáljuk a hiányt. Szóval, Jézus Krisztus is beszél a szívről. Egyik kedvenc igém az ez. Máté evangéliumában van arról szó, hogy a földi kincseket azt vagy ellopják, vagy megrozsdásodik, de hogyha te a mennyországba gyűjtesz kincset, az senki nem veszi. Az a legbiztosabb hely van. Ez páncélszekrény? Sima szekrény. Én azt hittem, hogy először ilyen transportáró cucc, aztán ráról mondja, hogy szerinte páncélszekrény, de akkor csak egy biztos. Ez egy ilyen valami szekrény. Szóval, te nem páncélszekrény, de majdnem úgy néz ki. Szóval nem, valakinek van vagyona, és akkor az vigyáz rá, de félnek a bankuktól, tönkre mennek, akkor mit csináljon a vagyonnal? Akkor kiveszik a vagyonokat, beleteszik ingatlanba. De aki nem a föld, nem a földön gyűjtöget, nem az neki az első számú, hogy ide gyűjtsön kincset, nincs félnivalója. És hogyha te gyűjtögetsz a mennybe kincset, mert erről beszél az Úr Jézus itt, hogy gyűjtöges kincseket a mennybe, az soha senki nem fogja elvenni, mert arra az Isten a garancia. És bátorítalak erre titeket, hogy tegyétek ezt. A kapcsolat építések kapcsolatban nem tudom, hogy kinél van füzet, tól, akármi, és tudom azt, hogy biztosan egy nagyon kemény hét van mögöttetek, elkezdődött már az egyetem, nem? Nagyjából tanárok már tágítják a fejeteket, és nyári szünet után nehéz visszakapcsolni megint a kemény padokra, vagy kényelmetlen székekre, de mégis szeretnénk néhány olyan dolgot elmondani nektek, vagy beszélgessünk inkább róla, amit a későbbiek során fogtok tudni használni. Ahogy mondtam, nem én találtam ki a spanyol viaszt, bár némelyikőtöktől idősebb vagyok. A kapcsolatépítés szempontjából se én találtam ki azt, hogy hogyan kell ezt művelni, én csak próbálom, gyakorlom. Van egy amerikai lelkipásztor, úgy hívják, hogy Michael Fletcher, és én olvastam a könyvét a kapcsolatépítésről, nekem nagyon tetszett ezt évekkel ezelőtt, és próbálom alkalmazni kisebb-nagyobb sikerrel, amiket ott megtanultam. Szóval Michael Fletcher után szabadom. 7 pontban lehetne összefoglalni ezt a 7 elvet, amire érdemes figyelni, ha azt szeretnéd, hogy jó kapcsolatban legyél. Ha valaki azt tervezi, hogy úgy jár, mint ez a kambodzsai kislány, hogy kimegy a dzsungelbe és egyedül akar élni, az már szerintem most menjen haza. De hogyha te emberek között szeretnél élni, akkor érdemes megfontolni ezeket az okosságokat. Az első dolog ezzel kapcsolatban az a szeretet. Majd ki fogom bőven egy picit fejteni, amennyi időnk lesz. A második a hit, harmadik az érdeklődés, az elérhetőség, tisztelet, idő és a kommunikáció. Tehát ha jó kapcsolatépítésben gondolkozunk, ez a hét, nem az majdnem azt mondtam, hogy 7 szentség, de majdnem ez a 7 igazság, ez a 7 elv, amit hogyha alkalmazunk a mi kapcsolatainkra, akkor fog működni a dolog. Nem kell kapkodni leírás, hagyj egy kis helyet, és akkor majd úgyis megyünk végig ezeken. Ha a szeretetbe gondolkodunk, kapcsolatainkra, ha gondolunk, és a szeretet van az első helyen. Nem kerülhetjük ki azt, hogy ebben az abszolút példa az maga Jóisten. Ugyanis úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten annyira szeretett bennünket, téged, engem, hogy amikor én még gyűlöltem őt, ő már szeretett engem. Én konkrétan, akik az Istenben hittek, azokat csúfoltam. Az általános iskolában a hittanosokat csúfoltam. Én nem vagytok, olyanok vagytok, én bezzeg a majomtól vagyok, onnan jöttem le. Tűnök sarvul lettetek gyúrva. Szóval elég ilyen kemény kommunista családban nőttem, feteszve mondtam, de az Isten engem is megérintett. Mert rájöttem arra, hogy ő már előbb szeretett, mint ahogy én ismertem volna. És ebbe abszolút példa ő, mert közénk jött. Nem a témánkhoz tartozik az, hogy mi a különbség a vallások között, de én nem keresztény voltam, hanem semmi nem voltam, ateista voltam. Viszont csak a kereszténységben van az, hogy van az Isten a szentségben, minden vallás erről szól, az Isten képbe kerül, van az ember, és az ember próbál az Istenhez közelebb kerülni valami módon, és nem sikerül neki. Minden vallásban, ahol van Isten, és van ember. Csak a kereszténységben van az, hogy az Isten emberré lett, megmutatta, hogy hogyan kell élni, és utána, ahogy ő megígérte Jézus Krisztus, hogy fel fog támadni, és elmegy a mennybe. Csak a kereszténységben van ez. Semmelyik másban nincs. És én ezért lettem keresztény. Mondom, ez egy érintőleges téma, de nagyon fontos azt látnunk, hogy az Úr Jézus az út, az igazság és az élet is. Nem lehet a mennybe kerülni, csak is ő általa. A feltétel nélküli szeretetről, hogyha beszélünk, mert ez a szeretet, ez az a szeretet. A feltétel nélküli szeretet. És a görög nyelvben ezt úgy hívják, hogy agapé. Biztosan sokan hallottunk már erről. És ezt úgy is lehetne mondani, ezt a szeretetet, ha kapcsolatra gondolsz, mondjuk egy házastársi kapcsolatra gondolsz, vagy van egy barátnőd, vagy van egy jegyesed, akkor ez a szeretet az, ami azt mondja, hogy akkor is szeretlek, hogyha te nem szeretsz engem. És ez a szeretet az, ami túlvisz a hullámvölgyön. Mert olyan nincsen, én is 17 éve vagyok házas, még friss házas vagyok, de olyan nincsen, hogy mindig fönt vagyunk. Hát kérdezzétek meg az Editet, azért hoztam. Tehát olyan nincs, hogy mindig a toppon vagyunk, és mindig rózsák között rett. Olyan nincs. Tehát van hullámvölgy, és ez az agapé szeretet az, ami ezeken így túllök bennünket. Mert van a másik fajta szeretet, ez a fileó, az a baráti szeretet, ami arról szól, hogy szeretlek, mert te is szeretsz engem. Tehát egy kölcsönös. Amikor valaki egy hullámoszon vagy, Jézusnak tudjátok, ki volt az ilyen barátja? János. Jánosra mondta. És amikor, csak így mondom, vannak, nem tudom, van teológus? Még csináld mesterszakon, igen. Tehát az agapé szeretet, amikor az isteni szeretetre hívja fel az írás, a Biblia a figyelmünket, felszólító módban van, hogy azt csináljad, mert az Istentől van. Viszont a barátira nincsen. Tehát az, hogy ki a barátod, kivel barátkozol, még az Isten se akarja, hogy mindenkivel barátkozzá. Ezt értsétek jól. És higgyétek el, én egy kezemen, sőt néhány ujjamon meg tudom számolni, hogy ki az, akire barátként tekintek. Akinek elmondom az én legbelsőbb titkaimat is. És ha elmondom, tudom, hogy ő soha nem fogja elmondani. Hát én mutatok a Márk felé, mert ő is egy ilyen ember. Szóval nagyon kevés az ilyen. Az énekek éneke beszél arról, a második fejezet 7. verse, hogy ne gerjesszétek fel a szerelmet, ha nem akarja. Kinek mondja ezt? Hát a tiniknek mondja. Nektek már nem mondom, hogy nem mondja az énekek éneke írója, de én azt mondom, hogy az egyetem első éveiben ne gerjesszétek fel a szerelmet, mert fiúknál, hogyha magyarul becsajoztok, akkor nagyon sok energiába kerül, nagyon sok pénzbe, nagyon sok időbe. És hogyha elkezdettem most építeni korán a házasságodat, vagy a kapcsolatodat, akkor ez a tanulás rovására mehet. Szóval én azt mondom, hogy az első két évben még ne legyen, majd ugye a fele környékén már. De ha bekopogtatta a szerelem az ajtót, hát nem lehet adnak parancsolni. De higgyétek el, hogy hogy ez egy nagyon sok energiába kerül udvarolni. Az énekek éneke azt mondja, hogy ne gerjeszd fel a szerelmet, ha nem akarja. Ennek van egy inverze. Mondjátok úgy. Ne gerjeszd fel a szerelmet, ha nem akarja. Mondd az ellentétét. Gerjeszd fel a szerelmet, ha akarja. Na, nekem már akarja. Tehát aki házasságban, higgyétek, hogy akarja. Nem olyan rég, néhány éve jöttem erre rá, amikor ezt az igeverset olvastam. És mondom, mit jelent ez? Fel kell gerjeszteni szerelmet. Ha nekem azt mondták az öregek, hogy majd megnősülsz, eltelik néhány év, és akkor majd a szerelem szeretetté alakul. Csak úgy vártam, mert tényleg szerelmes voltam a feleségembe, eltelt néhány év, de még mindig szerelmes voltam vele. És akkor mondom, mikor múlik már el? De nem múlt el, és amikor már múlt volna, akkor pont olvastam ezt az igét, és bevillant, hogy fel kell gerjeszteni. Nem olyan régen prédikáltam egy arany mennyegzőn, aki 50 éve házasabbnak van ilyen. Hát mi még gyúrunk erre. És akkor olvastam egy felmérést, Angliában készítették, több mint 2000 házaspár kérdeztek meg, akik boldog házasságban élnek, hogy mi a titka a boldog házasságban. Mert hívő emberekként néha elszellemésítjük ezt a dolgot, hogy imádkozni kell együtt, dicsérni az Urat, meg stb. Ami persze igaz és jó dolog, de ez a természet feletti. Meg az agapés természet feletti. És van a természetes oldala is ennek. Hogy például, ezt írjátok le, mert most fontos lesz, mindjárt rá leül, megnyugszik, minden oké, anyja kergette. Van néhány dolog, amit érdemes megfontolni. Az egyik az, hogy hetente legalább 6-szor csokot váltani. Nyilván, aki fiatal házas, azt mondja, ez nem kérdés, tehát nem téma. De akik már 10 éve házasok, ott ígyétek el, hogy azért erre rá kell gyúrni. Tehát legalább hetente 6-szor csokot váltani. Legalább 2-szer házas életet élni. 2-szer elmenni egy évben nyaralni, ha lehet. Mondjuk van ennek, mit tudom én, magyar verziója is, az angol felmérés. Hetente 1-szer étterembe menni. Legalább 1 héten 1-szer egy jó kiadós beszélgetést együtt eltölteni feleséggel. És hát tudjuk azt, hogy a hölgyeknek sokkal nagyobb a napi szószáma, ezért a férfiaknak is eleget kell tenni. Van egy orvos barátom, azt mondja, tudod, hogy ha régészek találnak egy csontvázat, honnan állapítják meg, hogy férfi volt vagy nő? Hát mondom, gőzöm nincsen. Azt mondja, hogy meglítjük az állkapocsont, és ha jobban ki van kopva, akkor az nő volt. Na, jó van. Szóval ez is kell, hogy meghallgatni a társat. És látom, amikor az Editemet meg tudom hallgatni, elmondja búját, baját, akkor ő se lesz frusztrált, hanem akkor megnyugodott, hogy elmondhatta. Szóval odafigyelhetünk ezekre a dolgokra. Ja igen, még ez angol statisztika. Belefér az is, hogy összevesszen a házaspár, de a legtöbb ember azt nyilatkozta, hogy nem megy le úgy a nap, hogy ne kérjenek egymást a bocsánatot. És amit mi is próbálunk gyakorolni, ha esetleg összeveszünk valami miatt, nézetkülönbség miatt, hogy milyen legyen a házszíne, akkor ha gyerekek előtt veszünk össze, akkor igyekszünk arra, hogy a gyerekek előtt bocsánatot is kérjünk egymást. Oda menni, megölelni, mert ez bennük is egy trauma volt, hogy a szülőknek már megint elmentek otthonról, és akkor így látják, hogy megöleljük egymást, megpuszíjuk egymást, akkor ők is megnyugszanak, hogy na jó van, az ősök már megint rendben vannak. És tudjátok, az a szeretet, amiről most beszélek, az agapé szeretet, az az isteni szeretet. Akkor is szeretlek, ha te nem szeretsz engem. Arra azért vagyunk ma itt, hogy ezt a kapcsolatépítést kicsit elmélyítsük. Ez az egyik dolog. Ha jó kapcsolatot szeretnél, ne csak a házastársra gondolj, akár munkatársi kapcsolat, diák kapcsolatra. Akkor is szeretlek téged, ha te nem szeretsz engem. Én mostanában kezdem úgy nézni az embereket, például titeket is, hogy ide jöttetek, hogy én látok valamit, de nem látom a múltadat. Nem látom azt, hogy honnan jöttél. Nem látom azt, hogy ki szeretett téged, ki bántott meg téged. Hogy mit hordozol a lelkedbe, mit hordozol a szívedbe. Én látok valamit. Ti is láttok valamit, de nem ismeritek az én múltamat. Sok minden nem tudtok rólam, ahogy én se rólatok. Ez nem baj. De ha valakivel esetleg összeveszel, és előtte jó barátok voltatok, a lányoknál elég gyakori ez a klikkesedés. Nem tudom, fiúknál másképp alakul a dolog, de ha véletlen valami miatt összeveszel, akkor ne a felületet lássad, hogy most rossz napja volt, hanem hogy mi miatt volt az, miért vesztetek össze. És a szeretet fog ezen átsegíteni. Második dolog, az a hit. Mennyire jobb ez a távirányítő. Zsidókhoz itt levél van-e, beszél erről, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amit tartom, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Amikor jobban hiszel valakiben, mint amennyire ő hisz önmagába. Erről a hitről beszélek. Nem olyan régen láttam Hosszú Katinkának az egyik riportját, amikor a londoni olimpia után azt mondta, hogy abba hagyja az úszást, mert csak hatodik lett. És akkor jött a Shane, aki férje lett, meg most már az edzője is, és azt mondta, hogy így is nézheted, hogy hatodik lettél, de úgy is nézheted, hogy van egy úszás nem a világon, amiben te vagy a hatodik legjobb. Már majdnem abba hagyta. És nézzétek meg, hogy három aranyat begyűjtött most, meg egy ezüstet. Mert nem hagyta abba. Mert volt, aki hitt benne. Mert volt egy jó kapcsolata. Ezen múlott az egész. Mert hogyha lett volna egy rossz kapcsolata, akkor abba hagyta volna az úszást. És ez ember meglátta benne azt, amit ő se látott önmagába. És hogyha te a kapcsolataidra gondolsz, és ha meglátod a másikba azt, amiben ő se hisz önmagába, akkor igaz lesz ez, hogy buzdítsák. Ezt látom akár a gyerekeinél is, vagy bárhol, hogy a bátorítással többre mész, mint az intéssel. Magyarországon ki az, aki tanárnak készül? Megkérdezhetem? Vagytok néhányan. Magyarországon olyan áldott állapotok vannak, hogy az oktatásban, amikor egy gyerek bead egy dolgozatot, akkor a tanár végignézi, és pirossal beírja a hibákat. Vannak barátaink Louisianában, ott az államokban, mind a ketten matematikusok, tanítják is a matekot, és amikor beadják a dolgozatot a gyerekek, akkor zölden beírják, ami jó. Ez is jó, ez is jó, ez is jó, és a végén ennyi is rossz. Magyarországon ez is rossz, ez is rossz, ez is rossz, és a végén kapsz, lehet, hogy öt is kapsz, de csomó rossz. Érzitek a különbséget? Tehát nem vagyunk túl inspirálva az általános iskolától kezdve, csak a középiskola, se az egyetem. Tehát szükség van arra ebben a magyar társadalomban, hogy bátorítsátok a másikat. Lásd meg a másikban, ami jó. Én elég régóta gitározok, és már tanítottam is gitárt. Higgyétek el, hogy még a legkisebb tehetségű embertől is tanulok. Amikor először veszi a kezébe valaki gitárt, éppen úgy fogja meg, éppen úgy fog le egy hangot, amit addig soha nem tudtam, soha nem fogtam úgy le. És lehet, hogy nem tud olyan jól gitározni, én sem tudok olyan jól, de lehet, hogy nem tud olyan jól, mint én, de mégis tanultam tőle. Tehát ezt lásd meg a másikba. Erről a hitről szerettem volna most egy picit beszélni nektek. A harmadik dolog az az érdeklődés. Erről is tanít a Biblia. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különleg tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Vegyük észre és értékeljük azt, ami a másik számára fontos. Fiatalként sokszor úgy gondoltam, vagy fiatalabb voltam, most is fiatalnak érzem magamat, én 25-nek érzem magam, nem, néha focizunk, akkor nem. De egyébként, mondjuk ha vezetem az autót, akkor igen. Tehát fiatalként sokszor úgy gondoltam, hogy egy bizonyos területen, amiben úgy gondoltam, hogy jó vagyok, hogy én tudom a legjobban. Hogy az amit én gondolok, hogy az a csúcs. És ha valaki így gondolja önmagáról, hogy amit te tudsz, az a csúcs, annak az a veszélye, hogy nem vagy tanítható többé, és nem tudsz fejlődni többé. Mert azt gondolod, hogy elérted a toppot. Viszont, hogyha azt mondod, és az egyre nagyobb tudású emberek vannak így ezzel, hogy azt mondják, hogy nekik is van még mit tanulni. Nagyon sokszor tele vagyunk lelki terhekkel, amiket jó lenne valakivel megbeszélni. És ebben is példa lehet számunkra az Úr Jézus. Mert ő igazán odafigyelt az emberekre, és meghallgatta őket, és érdekelte azt, hogy mi van velük. Elég őrző társadalmat élünk, meg olyan világban vagyunk, hogy mindenki arra figyel, neki mi a jó. Viszont milyen jól esik az, amikor meghallgatnak téged, és figyelnek rád, hogy neked mi a fontos. Jól esik? Ugye, tehát hogyha neked jól esik, ha ezt gyakorlod másokkal, ez olyan, mint az öreg indiánnak a bumeráng, így vissza fog térni előbb-utóbb. És szegény, ezt tudjátok, hogy miben bolondult bele. Hogy vett egy új bumerángot, és a régit nem tudta eldobni. Szóval most a jó értelemben véve, hogyha jót teszel valakivel, az előbb-utóbb vissza fog térni. Nem is biztos, hogy attól az embertől, de vissza fog térni. Hát egész nyáron a három fiam rágta fülemet, hogy ő akar menni focizni szeptembertől egyesületbe. De mondom, most lesz egy nyolcadikos, most kellene teljesíteni, de hát ő focizni akar. Már kész, mondtam neki, akkor menjél focizni. De hiába tudja azt, én szoktam, figyelj, hogyha beesni a krokodilok közé, én tutira utána ugranék. Tudjátok, a krokodilnak mi a gyengész, már mondtam talán valahol. Szemét kell nyomkodni. Csak az. Utána, biztos, hogy utána ugornék a gyerekem után, meg a feleségem után is. És de hogyha nem érdekel az, ami veled történik, ha nem megyek el a meccsére, nem szánok rá időt, akkor azt mondja, hogy engem apámat nem érdekli, hogy velem mi van. Most volt egy meccsük, nem éppen dicsőséggel végződött a dolog, de ott voltam, és azért lelkész kint, azért úgy mondhattam, nyugi-nyugi, a mélységeket is át kell élni, meg kell tapasztalni. A negyedik dolog, ha ezen már a felénél túl vagyunk, az elérhetőség. Egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Adjunk helyet életünkbe a krízisbe levők számára. Még mindig ne felejtsük el, hogy a jó kapcsolatokat szeretnénk építeni. Volt-e már olyan a te életedben, amikor krízisben voltál, nehéz helyzetben, és valakinek elmondhattad a problémádat, valakire számíthattál? A mi életünkben tavaly februárban volt egy ilyen nagyon nehéz állapot, amikor én nem voltam otthon, Szabadkán voltam, ott prédikáltam, és jött a telefon, hogy az Áron rosszul van. Amikor hazaértem, hát lehet, hogy nem tartottam be éppen a megengedett sebességeket akkor, de amikor hazaértem, mentem be rögtön a kórházba, és az egyik barátom, a billentyűsünk egyébként, ő is orvos, nem volt ügyeletben, de bejött a kórházba, és ott volt mellettünk végig. És olyan eleve egy ilyen nagyon extra nyugodt típusú ember, de olyan jó esett nekem, hogy ott van a barátom, aki megnyugtat. Nehéz helyzetben vagyok, nem értjük, hogy miért van ez, de ott volt mellettem valaki. És amikor körülbelül olyan jelenet volt ez, Áronnak vírusos agyvelőgyulladása volt, és olyan jelenet volt ez, az orvosok is vasárnap délután kétségbe estek, és akkor először csak egy hordágy volt, egy-két ember, akkor utána minden osztályon, meg minden vizsgálatnál egy-két ember hozzánk kapcsolódott, és akkor rohangáltunk a folyoson, mert gőzük nem volt, hogy mit kellene csinálni. És akkor a végén már 10-12-en mentünk a hordágyon, mint a vészhelyzetbe. És olyan jó volt azt látni, hogy volt mellettem a barátom, aki nyugodt volt, higgadt volt, és azt mondta, nyugi, minden rendben lesz, erős, a szervezet az Áronnak, és rendben lesz. Tehát erre gondolok, amikor az elérhetőségről beszélek. Jézus ebben is tanít bennünket, és amikor arról beszél, megkérdezik tőle, hogy melyik a nagy parancsolat, akkor azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fel a barátodat is, mint magadat. Ez nem volt egy új törvény, mert az Ószövetségben is már a 10 parancsolatban szó volt erről. Ugyanis az Ószövetségben az első 5 parancsolat az Isten szeretetéről szól, a második 5 parancsolat pedig az ember szeretetéről. De mégis azt mondja, Az Úr Jézus, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket is, úgy szeressétek egymást. Új parancsolatot adott, magasabbra emelte ezt a szeretetet. Mert hogy szeretett bennünket az Úr Jézus? Úgyhogy az én bűneim büntetését magára vállalta. Ez olyan, mint amikor, hát sajnos ilyenben is volt részem, M0-áson 80 helyett 110-en mentem, mert nem bírtam azt a nyomást, hogy a kamion belül ott a betonfal, és így próbáltam azon a szűk helyen, hogy még gyorsabban át sprintelni, és akkor hogy átmentem, hogy fölnéztem, mintegetett a rendőr, három rábuk is kamerát ott előtte, mondtam, jó van, megvan, 30 ezeres kis büntetés. De mondjuk odajött volna a szomszédom hozzá, és azt mondja, hát Dana, tudom azt, hogy befutott egy ilyenbe, de tudod, mit én kifizettem érted. Nem történt meg a dolog, de néztem volna. Tehát ez az, amikor valaki a büntetés magára veszi. És Jézus Krisztus nem egy ilyen pitiáner büntetést vett magára, hanem a halálítéletet vette magára. Hogy helyettem meghalt ő, és helyetted meghalt ő, hogy neked ne kelljen. Ha elfogadod őt megváltónak. Legyél elérhető annak az embernek, aki krízisen megy keresztül, és egyszerűen legyél mellette. Van úgy, hogy nem kell nagy dolgokat mondani, csak legyél mellette. Mert lesz olyan, amikor neked is szükséged lesz a segítségre. A ötödik dolog, az ötödik szegmens, az a tisztelet. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tiszteletet, a tiszteletet. Megalapozni, megerősíteni egy emberi értéket. Minden emberben van valami, amit lehet tisztelni, még akkor is, hogyha nem úgy él, ahogyan kellene. Apukám egy nagyon szegény családból származott. A szülei ittak, alkoholisták voltak, én nem is ismertem az apai nagyszüleimet. Apukám egy szorgalmas ember volt, ha a gyerekkoromra gondolok. Egy olyan házat épített, amiben ő gyerekkorában be sem mehetett. Megteremtette az otthont számunkra, viszont volt egy gyengéje, hogy úgy engedett ki, hogy havarokká ment inni. És ennek az lett a következménye, hogy alkoholista lett. És volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy ebben az emberben nincs tiszteletre méltó semmi, mert minden nap berúgott. És mi gyerekként égett az arcunk, hogy össze kell szedni őt, mert faluban mindenki mindent tud, hogy el kell mennünk, és akkor be kell gyűjteni valamelyik árokba. És akkor másnap az iskolában mondták, hogy láttuk el a fateradat a 8-as árokba, és mondtuk, kösz szépen. És annyira haragudtam rá ezért, hogy azt mondtam, amikor megnősültem, meg akkor is hívott, 99-ben volt, hogy ha nekem lesz gyerekem, én nem fogom soha rábízni. Én nem tudom elképzelni, hogy vele hagyjam a gyerekemet egy percre is, mert megbízhatatlan ember. És átformált az Isten bennem valamit. Hogy ne azért tiszteljem, amiért ő egy példás apa, hanem lássam meg benne az értéket. Ugye egy szorgalmas ember. Nagyon szorgalmas volt. Nagyon kitartó volt. Megvédett bennünket mindentől. Tehát nagy darab emberről van szó. És tényleg mellette biztonságban voltunk. És kértem az Istentől, az egyes pontra gondoljatok, kértem szeretetet, hogy tudjam őt szeretni úgy, ahogy van. Nem azért, mert megérdemli, hanem azért, mert szeretném őt szeretni. És az Isten szereti őt. És akkor elkezdtem változni én is, és elkezdtem tudni szeretni az édesapámat. Hála a jó Istennek, hogy megváltozott. Mert terelgette, elég keményen volt, hogy levágta a nagy ujját, itt Szegeden visszavarták, volt, hogy agyvérzése volt, áthúrták a fejét. Szóval jó Istennek megvannak a módszerei arra, hogy valaki visszatérjen hozzá, és visszatért édesapám is. És tudjátok, a tisztelettel kapcsolatban mutatok egy embert nektek, Kriston Istvánnak hívják, magyarországi hadseregben ő a főtörzászlós, egy hívő ember, azért van ott a kereszt a falon, és amikor Fonyódon szerveztünk egy ifjúsági tábort, elhívtuk őt is előadónak. És ott én is táborvezetőként voltam ott, amikor odállt, elég tisztelget, és akkor ő tiszteleg nekem, megadja a tiszteletet nekem, és tudjátok, olyan hihetetlen érzés volt. És ha erre gondolunk, hogyha megadod a másiknak a tiszteletet, tiszteled azért, mert ember, mert van benne tisztelni való, az olyan érzést vált ki benne, ami őt is inspirálni fogja, és segíteni fogja. Most az emberi kapcsolatokról beszélgetünk még mindig. Az utolsó előtti, az az idő. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Kulcs az emberi szívek megnyitásához. Mindenki életében, legyen ez szegény, gazdag, okos vagy kevésbé okos, egy perc, 60 másodpercből áll, egy óra 60 percből, egy nap 24 órából, egy hét 168 órából, mindenkinek ugyanannyi az ideje. Se több, se kevesebb. És hogyha időt szánsz, perceket, vagy órákat szánsz a másikra, ha a kapcsolatot akarsz építeni, akkor az kamatozni fog. Ahogyan az életünket az idő vonatkozásában éljük, az fogja megmutatni, hogy mi a valódi érték számunkra. Amire sok időt szánsz, az fontos neked. Nyilvánvaló, hogy most az életetekben tanulás az egy jó nagy szerepet, jó nagy időt követel, de én is ebbe, amikor még tanultam, akkor óriási nagy kérdőjelek voltak az életemben. Hogy ki lesz a feleségem, hogy lesz-e házam, hogy milyen autónk lesz, hogy lesznek-e szép egészséges gyerekeink, hogy lesz-e autóm ott a garázskapu. És sok minden így foglalkoztatott. Tudjátok, 25 évesen mindent megadott az Isten ezek közül. És akkor így elgondolkoztam, hogy valakik 40-50 évesen próbálkoznak, és nekem már most megadott mindent az Isten, pedig tök csóró gyerek vagyok. És higgyétek el, hogy nincsenek óriási nagy hiteleink. Csak szolgáltam az Urat. És időt szántam rá az Istenre, ha már kapcsolatépítésről beszélünk. És ő is szánt rám áldásokat. Hogyha valakinek például kapcsolatban olyan sok időt tölt a horgászással, vagy pecálással másként, ugye Szeged, Baja azért rokonlélek, többet, mint a feleségével, akkor elgondolkozik az asszony, hogy neki lehet, hogy ez fontosabb, mint én vagyok. Tudjátok, hogy a halász meg a horgász között mi a különbség? Halász az azért megy, hogy halat fogjon, a horgász meg azért, hogy ne legyen otthon. És igaz? Tehát ennek is van alapja, ennek a visznek. A tetteid hangosabban beszélnek a szavadnál. Bölcsen osszátok be az időtöket. Az utolsó dolog az a kommunikáció. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Én elhatároztam magamban, hogy én pletykagyilkos leszek. Amikor oda kerültem János Halmára 4 éve a gyülekezetbe, akkor én mondtam ott az embereknek, hogy a pletyka egy közösségbe olyan, mint egy rákos sejt az ember szervezetében. Például biztosan bőrrákról tudjátok azt, hogy amíg a felszínen van, addig nem okoz nagy problémát, de hogyha mélyebbre a hatol is bekerül a vérrendszerbe, vagy a nyirokrendszerbe, szétterjed a testbe, és már megállíthatatlan. Ilyen a pletyka egy közösségbe. Nagyon nehéz ellene, sőt nem is lehet védekezni, mert aki szóba kerül negatív módon, az nincs ott. Nem tudja önmagát megvédeni, hogy ez nem igaz. És semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon. Kapcsolatok tekintetében a szavakkal mélyebb sebet lehet ejteni mindennél. Mert amikor fizikai sebet elszenvedünk, akkor idő alatt meggyógyul. Attól függ, hogy mekkora volt a sérülésünk. De lehet, tudják az orvosok is, hogy na, kalapásra rájutott az ujjadra, hogy mennyi idő alatt jön rendbe. De amikor valakit a szívén megsebeznek, mert megbántanak szavakkal, én találkoztam olyannal, aki 50 éve hordoz ilyen sebet. magába. És nem gyógyul be. Mondják azt, hogy az idő mindent megold. Semmit nem old meg az idő. Semmit. Az old meg, hogyha kommunikálva van egymással, hogyha megbeszélik egymással azt, hogy mi történt, vagy ha bocsánatot kérnek egymástól, hogyha rendezik ezt. A kommunikációhoz egy jó hasonlatot találtam, az olyan, mint a mélytengeri búvár. Ezek a búvárok fölhúznak egy olyan ruhát, ami nyomáskiegyenlítővel fel van szerelve, és amikor egy mély, nagyon nagy mélységbe le kell menniük, hogy mondjuk életet mentsenek, akkor egy csövön keresztül megy le hozzájuk az életet adó levegő. Egy speciális gázkeverék, ami nem csak oxigén, hanem ami ott a mélybe fog működni. Ha nincsen oxigén a csőbe, nem megy, mert elvágják, hogy jön egy cápos elharapja. Ha nincs oxigén, az olyan, mint amikor egy kapcsolatban nincs kommunikáció. Amikor nem beszélgetsz a barátoddal, barátnőddel, férjeddel, feleségeddel, mennyasszonyoddal, nem beszélgetsz vele, akkor ez olyan, mint amikor a búvárnak elvágták a csövét. Meg fog halni a kapcsolat. Hogyha rossz a levegő, nem megfelelő levegő megy le, akkor az nem életadó szintén a búvárnak, és nem is sokáig fogja húzni, tehát előbb-utóbb meg fog halni ez a kapcsolat. Ha rossz a levegő, ha a kommunikációba bomlasztó beszéd jön ki az ember száján, pletyka jön ki, rágalom ki, jön ki az ember száján. Az ilyen, mint amikor levegőnek egy rossz levegő megy be a csőbe. Nagyon, nagyon érdekes ige ez. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Kívánom azt nektek, hogy tudjatok fejlődni a kommunikációban. Most többen vagytok, akik lehet, hogy néhány évtizeddel is fiatalabbak tőlem, de nem kell nektek elrontani dolgokat, amiket lehet én elrontottam. Nem kell nektek elrontani, amit lehet a szüleitek elrontottak, hanem ti tudjátok jól tenni ezt. És ha egyetemről van szó, azért csak így zárójelben, hogy például a kapcsolatainkat hogyan lehet jól kihasználni. Én azt mondom, ne jól akarjátok kihasználni a ti kapcsolataitokat, hanem az automatikusan majd fog járni. Mert hogyha te egy normális ember vagy, hogyha te egy csapatjátékos vagy, akkor föl fognak figyelni rád majd a munkahelyeken is. Mert ma nem a diplomád alapján fognak majd egy munkahelyre beválasztani, hanem a legnagyobb százalékban kapcsolatokon keresztül fogsz bekerülni egy munkahelyre. Mert ott van az ismerős. Sógor, koma, jó barát, vagy akármi. Nagyon nagy százalékban igaz ez. És ahol én együtt több helyen dolgoztam, mindig kapcsolatokon keresztül kerültem oda. Volt egy természetes emberi kapcsolatom, nem is tudtam, hogy annak a cégnek a főnökével haverkodtam össze, és akkor egyszer csak azt mondja, mi lenne, ha nálunk dolgoznál? Akkor hónapokig fűzte fejemet, aztán oda kerültem 18 ezer órára. És ezzel is szeretném befejezni, és egy történettel. Ez a történet, ez tényleg megtörtént Kaliforniában. Egy idős mami, elég karakán természetű volt, kijött a bevásárlóközpontból, ment szépen a kocsija fel, és egyszer csak azt látja, hogy négy nagy darab csávó beül a kocsijába. Tiszta ideges lesz, hogy egész életében az autóra gyűjtött, fogta tarisznyába, belenyúlt, és elővette kis fegyverét, tehát Amerikában lehet ilyet, lehet tartani fegyver, odállt az autóra, és szálltok ki azzal az autóval, szétnyírom fejeteket. És akkor, hát ez a négy nagy darab férfi kiszállt az autó, és mondták, nyugi, mami, nyugi, és elmerekültek onnan. Tiszta ideg volt ez a néni, már remegve beült az autóba, és előtt a kulcsot, és elhatározta, hogy bemegy a rendőrségre jelenteni ezt, hogy vele ilyen történt. Slusz kulcsot fogta, és bedugta a gyújtáskapcsolóba, és akadtatek, és nem indult a kocsi. Nem bírt elfordítani. És nézi, hogy mi a probléma, és akkor rájött, hogy nem az ő autójába jut be. Mert az ő autója öttel arrébb parkolt. De ugyanolyan volt. És akkor, hát mi legyen, hogy legyen, kiszállt az autóból. Csak hát átült az ő autójába, ott már működött a gyújtáskapcsoló, és bement a rendőrségre, hát az, hogy mégiscsak jelenti az esetet. beírt a rendőrségre, akkor hát elmondta a rendőrnek, hogy hát biztos úr, ez meg ez történt, tehát elkezdett röhögni, és mutatott az asztal végén, hogy ott van az a négy csávó, akit bejelentették, hogy egy öreg azt, hogy megbolondult, és hogy elvette az autójukat. Tudjátok, ez az, amikor valaki látszatra ítél. Ránéz valakire, és azt gondolja, hogy az biztosan rosszat akar. Biztosan, hogy rosszat csinál. Eszébe nem jut, hogy ő hibázott. Eszébe nem jut, hogy ő tévedett. Tudjátok, amikor a kapcsolatokra gondoltok a jövőbe, akkor mindig vizsgáljátok azt is meg, hogy mi van akkor, ha neked nincs igazad. Mi van akkor, hogyha te tévedsz. Mi van akkor, hogyha te nem tudod jól, és az a másik tudja jól. Még akkor is, hogyha jelen pillanatban nem úgy tűnik a dolog. Ne járjatok úgy, mint ez a mami. És az Úr Jézus még tanít erre bennünket, ez utolsó ige. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem vizsgáljátok meg azt egy adott helyzetben, hogy miért mondta, hogyan történt ez. Kommunikáljatok egymással, és mindezt a 7 pontot próbáltok meg alkalmazni. És hogyha az életetekben ez működni fog, higgyétek el azt is, mert ez működik, hogy egészségesebb kapcsolataitok lesznek. És ezt kívánom nektek, hogy szerelettel. Amen. És ha megengeditek, úgy tudom, azért szabad ilyet, hogy imádkoznék egyet. Értetek is? Jó, hogy áldás, kívánás számotokra, hogy a Jóisten nyissa meg a szíveteket a jó kapcsolatok felé. Köszönjük Istenünk neked azt, hogy te vagy az, aki a kapcsolatot, az emberi kapcsolatainkat megalkottad, és te vagy az, aki legjobban ismersz bennünket. Köszönjük Úristen azt, hogy amikor az első embert megalkottad, Ádámot, akkor látod azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és alkottál hozzá élő segítőtársat. Hálás vagyok azért, Atyám, hogy van mellettem is segítőtárs. Lehet feleségem, lehetnek gyerekeim, lehetnek barátaim, szomszédaim, rokonaim. Köszönöm, Uram, azt, hogy kapcsolatok között élhetek. És Uram, én is szeretnék ebbe fejlődni. Szeretnék tanulni még többet, és szeretnék áldást kérni az itt jelenlevőkre. Isten, nyisd meg az a szívüket, az értelmüket, hogy mindazok a kapcsolatokban, amiket élnek, hogy azt, ha kell, akkor helyre tudják tenni azzal a módszerrel, amit tőled tanultunk. Kérlek, Uram, adj ehhez szeretetet, adj bátorságot, adj értelmet is ehhez, hogy egy minőségi életet tudjunk élni már itt a Földön. A te nevedben, Úr Jézus. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.